és a következő előadás megtartására felkérem Veszprémi László Bernárdot, a Milton Friedman Egyetem Magyar Zsidó Történeti Intézetének munkatársát, témája antiszemitizmus, antizionizmus és a zsidó vagyon újraosztása a tanácsosztás.
Köszönöm szépen. Előadásom témája a baloldali antiszemitizmus, az anticionizmus, antijudaizmus és a zsidó vagyon államosítása a tanácsköztársaság alatt. Előadásomnak témája talán némi magyarázatra szorul, mit is értek baloldali antiszemitizmus alatt. Seymour Martin Lipset, amerikai szociológus, talán először 1969-ben úgy definiálta ezt a jelenséget, mint a következő jelenségeknek összességét, a progresszív, azaz vallás ellenes antijudaizmus, a nacionalizmus ellenes anticionizmus, a kapitalizmus zsidósággal való azonosítása. Előadásom témája tehát ezeket a jelenségeket vizsgálja a zsidó vagyon államosításával egyetemben. Tehát az első kérdés, hogy lehetett-e találni baloldali antiszemitizmust a rendszer szinten a tanácsköztársaság vezetőinek gondolatvilágában, nyilatkozataiban. Talán a legkézenfekvőbb példa rögtön Kun Bélának a vizsgálata, aki ugye nem a forradalmi kormányzó tanács elnöke volt, ám a tényleges hatalmat ő tartotta a kezében. Kunnak voltak éppen, aki ugye maga is zsidó származású volt, már a korai publicisztikájában megjelentek antiszemita sztereotípiák. Zsidóságához való hozzáállását sokan idézik, nevezetesen ugye azt mondta, hogy ő már nem tartja magát zsidónak, ő már szocialista lett. És amennyiben ez így igaz, akkor láthatjuk is, hogy használhatott antiszemita sztereotípiákat tanácsköztársaság alatt beszédeiben, például július 6-án a Károly körúti Engels volt Vilmos laktanyában szólt a hallgatóihoz egy olyan módon, amelyben antiszemita sztereotípiákat használt, érdemes ezt idézni. Mi a munkás mozgalomban sohasem kérjük azt, kinek mi a vallása vagy nemzetisége. Papok, mágnások és zsidó kapitalisták uszítanak pogromra a zsidó kormány ellen, itt ugye önmagára utal, erre a vádra, hogy a tanácsköztársaságot a már akkor is és később is egyfajta ugye, zsidó kormányként, zsidó diktatúraként azonosította az antiszemita történetírás. Tehát azt mondja, hogy ők uszítanak pogromra a zsidó kormány ellen, és így folytatja, pedig nincs az a Tisza István és nincs az az antiszemita, aki úgy elintézte volna a zsidó kapitalistákat, mint éppen ez a zsidónak nevezett kormány. Ha megvizsgáljuk más fontos vezetőknek a nyilatkozatait, hasonló sztereotípiákat találhatunk. Fáber Oszkár népbiztos, akiről ugye már szó volt a mai napon is, a vallások likvidálásáért, egyházak likvidálásáért felelős népbiztos, perében egy Áron Géza nevű zsidó ügyvéd tette a következő vallomást, aki végighallgatta Fábernek egy budapesti áprilisi beszédét. Szerinte Fáber előadását idézem azzal kezdte, hogy a lipótvárosi asszonyok meghívókat szoktak küldeni az ő barátaiknak, hogy XY szívesen látja önt 5 órai teára. Mi nagyon szeretjük a lipótvárosiakat. Nem várunk ilyen meghívóra, el fogunk menni hozzájuk meghívó nélkül, behatolunk a lakásokba és éléskamrájukba. Áron az a folytatta vallomását, hogy Fáber a lipótvárosiakra kent a prostitúciót, idézem, ők vásárolják meg tőletek ártatlan leányaitokat és feleségeiteket. Áron szerint egyébként ezt követően a tömeg behatolt a lipótvárosba, és azt kiabálta, hogy le fogjuk gyilkolni őket, az antiszemita hangulatot olyan erősnek érezte, hogy ő maga is vidékre menekült. Ha megvizsgáljuk más népbiztosoknak a nyilatkozatait, ugyanezt a sémát láthatjuk megismételődni. Pogány József népbiztos például arról beszélt, hogy az ellenforradalom, idézem, zsidó pénzből táplálkozik. Konfi Zsigmond egy áprilisi kalocsai beszédében úgy fogalmazott, hogy a tanácsköztársaság ellenségei azt akarják, hogy a kommun gazdag zsidók és papok zsákmánya legyen, majd kicsivel később így fordult ismét hallgatóságához. Akarják-e önök, hogy az ő uralmuk újból visszatérjen? Hogy gazdag zsidók, nagybirtokosok újra a nyakunkra üljenek? Mire a tömeg azt skandálja, hogy nem vesztenek? És végül Böhm Vilmos hadsereg főparancsnok adott ki egy olyan utasítást június 27-én, miszerint le kell gázolni a zsidó kapitalistákat, papokat és burzsóákat. Ha megvizsgáljuk a vidéki direktóriumok és a vidéki kommunista vezetőségnek a megnyilatkozásait, azt láthatjuk, hogy láthatóan követték ezt az általános szinten is megnyilvánuló hangulatot. A Váci direktórium tagja Klein Károly a helyi kommunista sajtóban a zsidó bankárokat és zsidó gyárosokat csúszómászónak, sátánoknak nevezte. Hegedűs Márton, akiről csak annyit tudunk, hogy egy elvtárs volt, egy áprilisi egri népgyűlésen szintúgy a zsidó bankárok ellen uszított. És egyébként a tanácsok országos gyűlésének jegyzőkönyvében is fel van jegyezve, olyan vidéki funkcionáriusok bekiabálásai, miszerint dobják ki a zsidókat. Összességében tehát azt lehet mondani, hogy a Tanácsköztársaságnak volt egyfajta ambivalens hozzáállása az antiszemitizmushoz, amelyet legjobban talán Vágó Béla névbiztos fogalmazott meg. Lényegében úgy hangzott ez a hozzáállás, hogy a jobboldali reakciós vagy konzervatív antiszemitizmus elfogadhatatlan, ám a progresszív antiszemitizmus felhasználása a kommun megtartásának ügyében egy legitim cél. Az idézete megérdemli, hogy részletesen is felolvassam. Vágó Béla úgy fogalmazott. A birtokos paraszt és a zsidó szövetsége az, amit vidéken le kell törni. De nem azzal a módszerrel, amely módszer itt uralkodik, hogy odaállunk a kisgazdák, odaállunk az arisztokraták, odaállunk a papok politikája mellé és zsidó ellenes hangulatot csinálunk, szítunk és támogatunk a tanácskongresszuson, hanem ki kell menni a faluba, és fel kell világosítani a parasztságot, hogy ott is le kell törnie a gazdagokat. Hogyha megvizsgáljuk a Tanácsköztársaság hivatalos kiadványait, például okáért a közoktatásügyi népbiztosság kiadványait, ott is azt láthatjuk, hogy megjelenik nem csak az antiszemitizmus, de bizonyos antijudaista toposzok is. Például okáért kiadták Farkas Antal írónak novella gyűjteményét, melyben a rabbik ellen uszított. Egy másik kiadvány, melynek a címe a kisgazda is az új rend volt, azt írta, hogy a papság ellen azért kell fellépni, mert idézem, a gazdag zsidókkal pendült egy húron. Egy harmadik kiadványt is kiadott ez a népbiztosság, melyben Krúdi Gyula író azt írta, hogy Fejér megye, a grófok, papok és zsidók megyéje. A kommunista sajtóban már egy kicsit ellentmondásosabb a helyzet, ám itt is lehet találni antiszemita toposzokat. Példának okáért Samueli Tibor publicisztikájában nevesítette is ellenségként Krausz Simon zsidó bankárt és a Pesti Gírhez szerkesztőket. A Népszava forradalmi számaiban azt láthatjuk, hogy a lap voltaképpen felvállalta azt az állítást, melyre mindjárt reflektálni fogok, hogy a Tanácsköztársaság ne lépne fel olyan szinten az izraelita egyházakkal szemben, mint a keresztényekkel szemben, viszont azt írta a lap, hogy hát ki az a bolond, aki a kaftán porolja ki azért, amit a reverenda csinál. Ennek ellenére a Népszavában is megjelentek antiszemita cikkek, például a Kokáért június 24-én írta azt, hogy a kesergő zsidó tőke ellen a legkielelhetetlenebb szigorral kell fellépni. Voltak viszont olyan kommunista kiadványok, amelyek még a látszatát is el akarták kerülni a zsidóvédésnek. Az Ember című folyóirat például azt írta, hogy amikor a pogrom ellen tiltakoznak, akkor azt nem a zsidók érdekében teszik, hanem a Tanácsköztársaság megvédése érdekében, máshol pedig azt írták, hogy a zsidó tőkével szembeni fellépés még legitimebb is, mint a keresztény tőkével szembeni fellépés, ugyanis a zsidó tőke rendszerint sokkal mohóbb és pénzsóvárabb, mint a keresztény. Ha pedig az antijudaista toposzokat keresnénk a kommunista sajtóban, akkor a Somogyi Vörös Újság kisegít minket. Ez azt írta, hogy a Jézus tagadó zsidók, akik egymásra uszítják a jó embereket, idézem, lámpavasra érett gazemberek. A legegyértelműbb antiszemita cikkek azonban a Vörös Újságban jelentek meg a galíciaiak kitelepítésével kapcsolatban, amiről már szintúgy úgy ma is hallhattunk néhány utalást. Ugyan a cikk nem írta le explicit a zsidó szót, csak a galíciait, ám ennek ellenére minden más antiszemita toposzt felvonultat. A cikk azt írta, hogy a haszontalan, fölösleges sáskahad, torzomborz férfiak, paraziták, megeszik a magyar embereknek a kenyerét, üzérkedésből élnek, és ezért ki kell őket pusztítani Budapestről. Hátérve tehát a nyilatkozatokról és a sajtóról a zsidóság üldöztetésére azt láthatjuk, hogy a cionista mozgalom története a kommun alatt már összetettebb képet mutat. A cionista mozgalom a kezdetben még egy beadványban próbálta a forradalmi kormányzó tanács elé járulni, amelyben először is tisztázták, hogy a cionizmus természetesen a szocialista tanoknak a jegyében áll. Kérték az Palesztinába való vándorlást, tehát az aliázás támogatását, illetve kérték egy zsidó népbiztos kinevezését, aki a hitközségekből népközösségeket csinált volna nacionalista alapon. Hát nem különösen meglepő, hogy választ sem kaptak erre. Ennek ellenére viszont az anticionista retorika megmutatkozott a Tanácsköztársaság bizonyos kiadványaiban. A Jeruzsálemi Központi Cionista Levéltárban egy jelentés idéz ilyen anticionista kiadványokból, az egyik idézem úgy fogalmaz, a cionizmus nem egyéb, mint a klerikális reakció és a középkori részeges babonák zsidó válfaja. Példájuk mutatja, hogy a türelmetlenségnek zsidó hívei is vannak. Egy másik kommunista újság pedig azt írta, hogy a cionizmust idézem, mindenhonnan gyökeresen ki kell írtani. Április közepére ezért be is tiltják a magyarországi cionista szervezetet, sajtókiadványokat. Szintúgy betiltják, és nagyon érdekes Fáber Oszkár névbiztosnak az a beszéde, melyet a Budapesti Forradalmi Központi Munkás és Katona Tanács 80-as intéző bizottsága előtt tartott június 5-én, ugyanis a jegyzőkönyvben expliciten beszél arról, hogy a cionista mozgalmat direkt üldözi. Azt mondja, idézem, a jegyzőkönyv, a cionistákat még nem tudták megcsípni, de meg fogják őket csípni, mert rettenetesen dugják a pénzt. Fáber felkéri az elvtársakat, hogy ahol elrejtésekre jönnek rá, haladéktalanul értesítsék őt, és forrásaink is vannak arról, hogy a palesztinai földvásárlásra szolgáló zsidó nemzeti alap perselyeit Budapesten lefoglalják. Amennyiben a cionista mozgalom története kevésbé ismert a tanácsköztársaság alatt, akkor talán még inkább kevésbé ismert a hitközségek szocializálásának a története. Fáber Oszkár azt vallotta perében, hogy amikor Kunfi Zsigmond megkérte őt, hogy szocializálja az egyházakat, akkor azt kérte tőle, hogy csak a katolikus és protestáns egyházakat likvidálja, a zsidót viszont ne, és Fáber azt vallotta, hogy ő viszont követelte, hogy az izraelita egyházakat is likvidálhassa. Persze gondolhatnánk arra, hogy az ekkor már talán antiszemita jegyeket mutató rendszer bírósága előtt akart jó pontokat szerezni ezzel, de az igazság az, hogy a perében vádpont volt az izraelita egyházaknak a likvidálása, tehát voltak éppen pont, hogy önmaga ellen vallott, kevésbé lehet feltételezni, hogy hazudott volna. A tanácskormány a hitközségeket magánegyesületnek minősítette, megszűntek a hitközségi munkák, a hitközségek az hitoktatás áttelepült a zsinagógákba. A pesti izraelita hitközség épületét kommunizálták, hogy kommunizáltak más épületeket és egyesületeket is, melyek a hitközséghez kapcsolódtak, tehát például a segélyező egyletet, közművelődési egyesületet, ifjak egyesületét, a fiú áruházat is. Mezei Ferenc, az izraelita országos iroda alelnöke 1919. decemberében arról írt egy memorandumában, hogy Fáber Oszkár az agyonlövés terhe mellett és zsidózások közepette követelte tőle pénzügyi kimutatásaikat. Hasonló képet mutat a vidéki hitközségeknek is a szocializálása. Részletes listával rendelkezünk, például a kokáját a szombathelyi ortodox hitközségnek a vagyonának az elvételétől, elvettek tőlük 6 ingatlant, köztük a tanácstermet, iskolát, a kósármészerszéket, egy imaházat, de még a temetőt is. A temetésekkel foglalkozó zsidó szentegylettől is tudjuk, hogy mit vettek el, elvettek közel 33 ezer korona értékpapírt, illetve a munkaeszközöket, erről is van egy részletes leírásunk, 10 darab ásó, kapa, csákány, egy létra, 4 darab villanyégő, egy takaréktűzhely, egy vaskályha, tehát elmondható, hogy mindent elvettek, amit csak mozdítani tudtak. A likvidáló hivatalnak van egy végső jelentése, amelyik azt mondja, hogy körülbelül 200 millió korona értékben foglaltak le egyházi vagyont. Azt is tudjuk, hogy ebből mennyi származott az izraelita egyházaktól, közel a negyede, 44,5 millió korona volt az, amit elvettek az izraelita hitközségektől. Előadásomnak az utolsó előtti témája a zsidó magánvagyonnak a felszámolása, államosítása. Természetesen ezt nem csak az államhivatalos szervei végezték, hiszen tudunk olyan a rendszer támogató egyénekről vagy tömegekről, amelyek zavargásokat szerveztek és megrongáltak zsidó házakat, boltokat, kifosztották ezeket. Ilyen eseteket ismerünk a Vas megyei Táplánfáról, Kiskunhalasról, Pápáról, Hódmezővásárhelyről is. Ez egyébként nem különösebben meglepő, hogyha megvizsgáljuk, hogy akár az országos, akár a helyi kommunista sajtó hogyan uszított a zsidó tőkések és vállalkozók ellen. Érdekes áthallása van egyébként annak, hogy bizonyos külföldi konzulátusok menleveleket adtak zsidó üzletembereknek, hogy megvétessék magánvagyonukat. Például a kokáért a dán konzulátus a zsidó Zádor Félix magkereskedőért vállalt kezességet. A legnagyobb pusztítás viszont kétségkívül a pénzintézeteknek és a földterületeknek a szocializálása jelentette. A forradalmi kormányzótanács már március 26-án ellenőrzése alá helyezett bizonyos pénzintézeteket, összesen 29 pénzintézetet, melynek levéltári forrásokból és a zsidó sajtóból beazonosítható források alapján legalább 70% a bizonyosan zsidó származású üzletembereknek a tulajdonában állt. Hasonló képet mutat egyébként a földterületeknek is a szocializálása. Április 19-ére már 2,5 millió holdat szocializáltak az országban. Sajnos egyébként ezt a szakirodalom is megállapítja, felekezeti megoszlásról igen kevés helyen van megfelelő adatunk. A legrészletesebb adatokat én Csongrád és Heves vármegyékből találtam. Csongrád megyében 1919 áprilisa és augusztusa között 46.500 holdat szocializáltak. Ebből 12.300 hold volt zsidószármazású egyének birtokában korábban, ez körülbelül 26,5%-ot jelent. És ha megvizsgáljuk, hogy a megyében a zsidóságnak a népességi aránya 4% volt, akkor azt látjuk, hogy ez 6,6-szoros felülreprezentáltságot mutat a földszocializálásokban szenvedett zsidók között. Heves vármegyében pedig 42.300 holdat szocializáltak, ebből 18.700 volt zsidó egyének vagy családok birtokában, ez a 44% a földeknek. Ismételten, ha megnézzük, a megyében 3%-os volt a zsidó lakosság aránya, tehát ez 14,6-szoros felülreprezentáltságot mutat. Természetesen azt sem szabad elfelejteni, hogy a szocializáltak egy birtokot vagy egy gazdaságot, az nem csak azt jelentette, hogy kipipáltak egy rubrikát egy papíron, hanem azt is jelentette, hogy sok esetben ugye kiszálltak és pusztítottak. Az államképviselői példának okáért tudjuk, hogy a sövényházi Landesberg birtokon beengedték a helyi lakosokat, elhordták az állatokat, a vagyontárgyakat, szétmértek 108 hektoliter bort. Hasonlóan tudjuk, hogy a Veszprém vármegyei Steiner Géza-féle páltelekpusztai uradalmon a zsidógazda ellenállt a szocializálásnak, és ezért úgy megverték, hogy 1920. január 1-én belehalt sérüléseibe, a verés következményeibe. Végül maradt előadásomban a túszok szedésének bemutatása és ennek összefüggései a zsidósággal. Azt már a szakirodalom korábban is megállapította, hogy amikor a tanácsköztársaság túszokat szedett azzal a felkiáltással, ugye, hogyha megtámadják a tanácsköztársaságot, akkor kivégeznék a túszokat, erre egyébként végül nem került sor. Ezek között a túszok között felülreprezentáltak voltak a zsidók, a szakirodalom egész konkrét számokat is közöl, ugye Debrecenben a túszok 26%-a, Egerben 28,5%-a, Szombathelyen 31%-a, Sátoraljaújhelyen 43%-a, Veszprémben és Balassagyarmaton éppen fele, Pápán pedig 55%-a volt zsidó, Pápán egyébként a helyi hitközség elnökét is túszulejtették. Természetesen el lehetne gondolkodni azon, hogy vajon ezeket az embereket csak azért szedték túszul, mert gazdag, befolyásos polgárok voltak, vagy azért, mert zsidók voltak. Erre választod egy nagyon érdekes forrás, mert Bödő Gergely történész hívta fel a figyelmemet, és ezért köszönettel is tartozom neki. Szántó Rezső, a Vörös Hadsereg 3. kerületi parancsnoksága politikai osztályának vezetője vallotta azt Korvin Ottó tárgyalásán, hogy idézem, mikor a túszokat kiválogatták, Kumbéla mindig azt kérdezte, zsidó? Mert ha igen, akkor föltétlenül el kell fogni, ha ellenben valami történelmi névről van szó, akkor nagyon meggondolta a dolgot. És végül még említést kell tenni zárásképpen a Vörös Terror zsidó áldozatairól, melyeknek számát várja Albert 44 főben, Szabolcsi Lajos, az Egyenlőség szerkesztője 32 főben határozta meg, az 1936-os Vörös Terror áldozatait megörökítő szobron 32 zsidó egyén neve volt, viszont még azt is hozzá kell ezt tennem, hogy csak a saját kutatásaim során is találtam még olyan zsidó áldozatokat, akik nem szerepelnek ezeken a listákon, tehát ez további kutatást igényel. Összefoglalásként tehát azt tudom elmondani témában, hogy a rendszer szinten megjelent a baloldali antiszemitizmus a tanácsköztársaság alatt. A cionista mozgalom bizonyos fokú üldöztetésnek volt kitéve, a hitközségeket ugyanúgy szocializálták, a földvagyon elvétele során kiemelt arányban szenvedett a zsidóság, illetve felülreprezentált volt a fizikai atrocitások, áldozatok elszenvedői között is. Köszönöm szépen a figyelmet!